Eszembe jutott egy történet azzal kapcsolatban, amit Tamás mondott. Nekem volt, illetve van három nagyon jó barátom még középiskolából. Így négyen mindig sülvefővel együtt voltunk. És legutoljára, amikor találkoztunk, akkor nem volt olyan régen, talán egy fél éve, akkor az egyikük mondta, hogy látlak téged, mondta nekem, és te változtál a legtöbbet. De ő nem bóknak szánta ezt. Én viszont egy ideig bántva éreztem magam, mintha kilógnék már a barátságból, de aztán rájöttem, hogy tényleg így van, tehát Isten engem megváltoztatott, és ennek örülnöm kell, örülnöm lehet. Micsoda Istenünk van, aki változtatja a szívünket, aki nem hagy minket ugyanúgy, és kiformálja bennünk Krisztust. Lapozzatok a Mátéhoz, kérlek, folytatjuk a Máté evangéliumát. Ugye az első fejezetet megnéztük együtt, ahol látjuk, hogy Máté leírja számunkra Jézus nemzetség táblázatát. Ugye egy bemutatja nekünk Jézus, mint királyt, és amikor egy királyról van szó, akkor nagyon fontosak az ő felmenői, a pedigréje, hogy lássuk, hogy joga van a trónhoz. És igazolt a számunkra az ige, hogy Jézus Dávid fia, Ábrahám fia, és joga van a trónhoz. Nincs még egy élő zsidó ma, aki igazolhatná ezt, csak Jézus Krisztus, hogy ő méltó a trónra. Láttuk a neveket is, megnéztünk néhányat, milyen személyesen tudott szólni hozzánk, és de egyben van egy ilyen vonatkozása is, de egyben igazolja számunkra Jézusnak a jogát a trónhoz. Na, itt a második fejezet, itt azt fogjuk látni, szintén a királyról van szó, hiszen ez a Máté evangéliumának a témája, hogy hogyan hódoltak Jézusnak. Ebben a fejezetben látjuk azt, hogy Jézus megszületik, és eljönnek, hogy hódoljanak a királynak. Jézus a zsidókhoz jött. De oly érdekes, hogy a saját népe elutasította őt. Emlékeztek, a keresztre feszítés előtt mondták, hogy ez az ember ne uralkodjon felettünk. A saját népe elutasította. De ő egy tökéletes úriember, és nem erőlteti magát senkire, nem erőszakolja magát semmelyik nemzetre, és azt látjuk ebből a második fejezetből, hogy voltak bizony, akik viszont elfogadták királyként. Na nézzétek meg az első verset. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. Amikor Jézus megszületett, amikor eljött a zsidók királya, eljött a Mesiás, akkor Heródes uralkodott. Heródes egy nagyon érdekes személy. A történelemből úgy ismerjük őt, hogy nagy Heródes, különben sok Heródes volt, ő a nagy Heródes, ami nem a méretéből fakad, mert valószínűleg elég kisebbségi érzései lehettek, mindössze 130 cm magas volt. De lehet, hogy emiatt a kisebbségi, hogy ezzel küzdött, ő óriási projektekbe vágott, és óriási projekteket vitt véghez. Ő volt az, aki fölépítette Masszada várát, ahogy ma látjuk. Ő az, aki palotákat épített. Ő az, aki a templomot Jeruzsálemben egy hatalmas építményé bővítette. Ez volt Heródes. De miközben egy ilyen nagy formátumú személy, kisméretben, egy nagyon brutális személy is volt. Őt Marcus Antonius királyá tette Júda felett, Júda királyává tette Róma őt, és nagyon, nagyon brutálisan bánt a családjával, az emberekkel maga körül. Egyszerűen mérges lett a feleségére, és saját kezüleg megölte. Azon az éjjelen megölte azt a három fiút, aki ettől a feleségtől született, a saját fiait. Aztán később, hogy bűntudatot érzett, gondolom, építette egy emlékművet, egy tornyot Jeruzsálemben az ő emlékükre, amit ma is láthatsz. Egy elképesztő ember, aki amikor a 70-es éveiben járt, már öreg volt, tudta, hogy meg fog halni. Azt is jól tudta, hogy senki nem fogja gyászolni, egy könycsepp nem fog hullani utána. Elrendelte, hogy fogják meg Jeruzsálem 100 vezető emberét, a legfontosabb embereket fogják el, és amikor ő meghal, abban a pillanatban menjenek a börtönbe, és öljék meg ezt a 100 embert. Hogy amikor ő meghal, akkor ha miatta nem gyászolnak, de a gyász legyen ott a városban, amikor ő meghal. És végül meghalt Heródes, és az utolsó parancsát nem hajtották végre. Azt mondta róla Augustus, hogy nagyobb biztonság Heródes disznójának lenni, mint valamelyik családtagjának. Heródes. A királya Júdeának, amikor megszületik Jézus. És azt olvassuk itt a könyvben, az igében, hogy keletről bölcsek érkeztek. Mert egy csillag vezette őket, ahogy hamarosan olvasni fogjuk. Lehet, hogy láttad ezt már filmben, vagy gyerekszoliban hallottad régen, vagy láttál erről egy képet. Semmi nem igazolja számunkra, hogy csak hárman lettek volna. Lehet, hogy többen volt, lehet, hogy 300-an voltak, nem tudjuk. De bölcsek jöttek keletről, most leromboltam a három királyok történetét, figyeled. Ki kell találni új dalokat. X királyok történet. Ezek a bölcsek, más szóval varázslók voltak. Babilonból. Akik azzal foglalkoztak, hogy tanulmányozták a csillagokat, akik álmokat fejtettek. Akik keverték így a vallást egy ilyen misztikummal. Ezek voltak ezek az emberek, és részben okkult dolgokban voltak benne, de most látjuk, hogy eljönnek ezek a bölcsek, amikor megszületik Jézus. Miért? Mert láttak egy csillagot. Láttak egy csillagot, és elindultak, hogy kövessék azt a csillagot, mert tudták, hogy ez jelent valamit. Valószínűleg évszázadokkal korábban egy ember, akit úgy ismerünk név szerint, hogy Dániel, beszélt nekik erről a csillagról. Beszélt nekik arról, hogy el fog jönni egy király, aki örökké uralkodik, az egész föld felett uralkodik. Honnan tudom ezt? Mert a Dániel 7-ben erről beszél. Dániel fogságban élt Babilonban, Jeruzsálemtől keletre, és ő valószínűleg beszélt ezekhez a varázslókhoz. És ahogy teltek az évszázadok, várták ezt a jelet, és most, amikor feltűnt a csillag, eljönnek napkeletről, mert tudják, hogy valami történik. A csillag oda vezette őket a fiúhoz. Nekem nagyon tetszik az, hogy Isten úgy szól hozzánk, hogy azt mi értjük. Ezek a varázslók csillagokat figyeltek, álmokat fejtettek meg, és Isten hozzájuk egy csillagon keresztül szól. Egy csillag vezeti őket oda a fiúhoz, Jézushoz. És mi ilyen szempontból mind sajátos emberek vagyunk, mind más érdeklődési körrel voltunk, és Isten tudott hozzánk úgy szólni, hogy mi ezt meghallottuk. Emlékeztek a pásztorokhoz, akkor szólt az Úr hangja, amikor ott voltak a mezőn a bárányokkal. A halászokhoz akkor, amikor éppen a hálóikat mosták. Zakariáshoz, aki Keresztelő János apukája volt, egy pap, hozzá a templomban szólt. Isten úgy szól, hogy azt mi meghalljuk, azt mi meglássuk. Akár olyan dolgokon keresztül, ami a mi érdeklődési körünk. Az Úr képes szólni mindnyájunkhoz, ez nekem nagyon tetszik, és így ezeken keresztül, a dolgokon keresztül vezet oda a fiúhoz. Pál apostol írta az ő levelében a korintusbelieknek, hogy én mindenné lettem mindeneknek, hogy megnyerjek néhányakat. Pál apostol értette ilyen szempontból Isten szívét. Én mindenné lettem mindeneknek, hogy megnyerjek némelyeket. Én gondolkodtam ezen, lehet, hogy vannak olyan irányzatok, amik nekünk nem szimpatikusak. Amikor a bibliaiskolában voltam, minden szemeszter végén volt talent show, amikor bemutathatták, hogy ki miben ügyes. És volt egy zenekar, aki a végén lépett föl, és figyelmeztették előre a hallgatóságot, hogy most egy olyan koncert jön, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, hogyha gyerekek vannak, akkor menjenek ki. Ez egy metal zene lesz. Ilyen. És úgy mondtuk, hogy hát, hogy ma hallottunk a metált, és nem lesz semmi gond. Én is bennmaradtam. Egyébként nem vagyok nagy rajongó a metál zenének, de bennmaradtam, hát mondjuk erre kíváncsi leszek. És elindult a koncert, dübörgő zene és artikulálatlan üvöltés. Ami biztos, hogy jelentett valamit, de állítólag az evangéliumról beszéltek. Számomra sok volt. Tehát így már értettem, hogy miért mondták, hogy aki nem akarja, az most menjen ki. De vannak olyan emberek, akiket így lehet elérni Jézusért, akik a klasszikus zenét nem ülnék végig, hogy milyen szép muzsika, nekik így kell hallaniuk Jézusról. És én elhibázhatom azt, hogy megítélem, hogy ez a stílus nekem nem tetszik, milyen béna dolog. Manapság Isten olyan sokféle módon használ embereket, különböző stílusban, különböző módon, ami lehet, hogy nekünk idegen, de közben Isten elér embereket. Így mutatja meg magát nekik. Szóval ne legyetek gyorsak az ítélkezésben, ne legyetek olyan, mint én néha. Az Úr eléri ezeket a varázslókat, és oda vezeti a fiúhoz egy csillag által. Eljöttek, hogy hódoljanak a királynak. Nézd meg a második verset. És ezt kérdezték, hol van a zsidó király, aki most született, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Eljöttek ezek a bölcsek keletről, hogy imádják Jézust. Én szeretném, hogyha meghallanátok, amit mondok. Tudom, hogy szeretitek dicsérni az Urat. Tudom, hogy jó együtt énekelni. Nagyon fontos ez. De szeretném mondani, hogy vagy szeretném emlékeztetni titeket, vagy felhívni a figyelmeteket, hogy ezek a bölcsek nem azért jöttek Jézushoz, hogy kapjanak tőle valamit, hanem az volt az oka, hogy eljöttek, hogy dicsérjék őt. Azért jöttek, hogy hódoljanak a királynak. Nincs azzal baj, amikor úgy jövünk Jézushoz, hogy szükségeink vannak. Mert ő mondta azt, hogy kérjetek és adatik. Ő mondta, hogy zörgessetek és megnyitatik. Keressetek és találtok. Ő is tudja, hogy amire szükségünk van, az nála van. Rá van szükségünk. De amikor jövünk ide erre a helyre, amikor jövünk, hogy Jézussal legyünk, akkor a legtisztább lehet akkor a szívünk, amikor úgy jövünk, hogy hódolni akarunk a királynak. Hogy nem csak kapni szeretnénk tőle valamit. Nem csak el akarunk kérni tőle valamit, hanem hódolni szeretnénk azért, aki ő. Ez a három vagy x bölcs eljött napkeletről, és nem vártak semmit Jézustól. Eljöttek egy kisbabához. Mit várhattak volna egy kisbabától, hogy kapnak hatalmat, vagy ajándékokat? Nem, ők hoztak ajándékokat. Ők hoztak imádatot. És hódoltak a királynak. Jézus nem tett értük még semmit. Még nem áldotta meg őket különösebben dolgokkal, de ott volt, és imádták őt azért, aki ő. Én emlékeztetlek titeket erre az imádság, vagy a dicsőítése kapcsolatban, hogy így gyertek az Úrhoz, így jöjjünk az Úrhoz. Hálát adva azért, aki ő. Aki gondoskodik rólunk, aki megváltott minket, de csak egyáltalán azért imádhatjuk őt, hogy ő a királyok királya. Ő a teremtő. Ő Sáron rózsája. Ő a fényes hajnalcsillag, ő alfa és omega, aki szavára lett a mindenség. Ő az, akihez jöhetünk, a királyok királya. Imádjuk őt ezért. Eljöttek ezek a bölcsek, hogy imádják őt, és nézd, amikor Heródes király meghallotta, őt nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Amikor Heródes hallja ezt a hírt, amikor eljönnek ezek a bölcsek, és elmondják, hogy azért jöttünk, mert megszületett a zsidók királya, Heródes nyugtalanság fogja el. Ő volt a zsidók királya, Róma szerint. De eljött az igazi király, és Heródes fenyegetve érzi magát, és így folytatódik a történet. Összehívta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai közül, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Heródes összehívta az írástudókat, a papokat, és megkérdezte, hogy mit tudtok erről, hol fog megszületni ez a gyermek, hol fog megszületni ez a király, és elmondják neki az írásokból, Mikeás könyve 5. fejezet, 2. verse, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Úgy, ahogy itt az idézet szól. Nekem ez megdöbbentő. Itt vannak ezek a papok, itt vannak ezek az írástudók, és valószínűleg fejből tudták ezt a Mikeás 5:2-t. Tudták, hogy mit mond, hogy eljön a Messiás. Eljöttek a bölcsek, megszületett a gyermek, láttuk a jelet. Hol fog megszületni? Betlehemben. De képzeljétek, hogy ezek az emberek nem vették a fáradtságot, hogy elinduljanak, hogy fölemeljék a feneküket, és elmenjenek Betlehembe, hogy megnézzék, hogy mi történt ott. Jeruzsálem és Betlehem között 8 kilométer van. Lassú sétával 2 óra gyaloglás. És nem mentek el. A bölcsek hónapok óta, évek óta mennek, jöttek, utaztak a sivatagon át, költséget, energiát nem kimélve, hogy eljöjjenek a királyhoz. És itt vannak ezek az írástudók, akik ismerik az igét, látják a proféciát, és tudják, hogy most van itt az idő, és nem mennek el. Tudjátok, hogy ez nekem milyen figyelmeztetés, és szerintem szólhat minnyájunkhoz. Mi, akik tudjuk az igeverseket, lehet, hogy még a helyét is tudjuk, sőt, lehet, hogy fejből tudjuk az idézetet, tudjuk, hogy mit kéne csinálni. De nem ez a lényeg, hanem, hogy csináljuk-e, hogy éljük-e. Jézus azt mondta, hogy nem az az ember az, aki sziklára építi a házát, aki hallja az én beszédeimet, vagy fejből tudja, bevágta, hanem aki teszi, aki hallja és teszi. Szerintem sokszor csak tudjuk, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, és itt megállunk. Hogyha szól Isten igéje hozzád, akár egy bibliórán keresztül, akár Tamás szól, akár az ima alkalmon hallod Isten hangját, akár itt, és valamit szól hozzád Isten. És hogy annyira áldott pillanat az, nem, amikor Isten szól hozzánk, akár még úgy is, hogyha megfed valamiért. Van még egy lépés utána, hogy így megtegyük, hogy alkalmazzuk azt az igét. Hallani és cselekedni. Betlehem. Volt valaki közülünk Betlehemben? Feleségem volt, most nincs itt, pár héttel ezelőtt elmehetett, és így kikérdeztem, hogy milyen Betlehem, és képzeljétek el, lehet, hogy képen már láttad, semmi különös. Elmész, és egy koszos kis város, mondhatni. Ha nem szólnak, hogy most éppen Betlehemben vagy, akkor így elmész mellette. Volt egy újságcikk, ami összeszedte azokat a helyeket a világon, ahova a turisták szeretnek elmenni, de a legnagyobb csalódást okozzák nekik. És az első helyen Hollywood szerepelt, mert ott van egy utca, ahol állítólag mindig filmsztárok sétálnak, elmennek, és tudjátok, mit találnak ott? Turistákat. Filmsztárokat nem. Mert oda nem mennek a filmsztárok, mert menekülnek onnan. A második egy kaszinó Monakóban, és a harmadik Betlehem. Mert mindenki úgy megy oda, hogy itt született meg a megváltó, és nem tudom, mire számít az ember, mire vágy, de valami bámulat, valami látványos, lenyűgöző dolog, és elmegy, és ezért utaztam el. És akkor se volt jelentőségteljes, és ma sem az. De így jó. Tudod miért? Így jó, mert Betlehem az akkor is egy olyan hely volt, amire nem kapta föl senki a fejét. Az egyetlen oka, amire ez a város híres, hogy ott született meg a megváltó is, nem egy hotelben, hanem egy istállóban. Egy koszos helyen. Valószínűleg egy barlang volt, nem olyan ilyen festői istálló, hogy néha ábrázolják gyerekkönyvekben, nem, hogy madár, meg virág, meg stb. Ez egy koszos istálló volt, tehénlepényekkel, legyekkel. Valószínűleg Mária aggódott a higiéniai körülmények miatt, és itt született meg Jézus. Mert ő egy valódi emberként született, egy valódi világra, hogy valódi emberek valódi problémáit megoldja. Betlehem. És tökéletes így, hogy ez egy koszos város ma is. Mert jól látjuk, hogy ez a város egyetlen híres, ennek a városnak az egyetlen híres pontja az, hogy Jézus ott született meg. Az egyik leghíresebb város a világon. A világon mindenhol éneklik ezt a dalt, amiben benne van Betlehem neve. De ha elmész, semmi másról nem híres ez. Nem volt ott olimpia, nem született más nagy híres ember, ott született meg Jézus. És ez így tökéletes. Én azt gondolom, hogy mi se vagyunk nagy szám. Mi se vagyunk ilyen lenyűgöző. Az egyetlen dolog, amiért mi nagyok lehetünk, hogy bennünk van Jézus, hogy bennünk megszületik Jézus. Ez az egyetlen oka, amiért mi lehetünk jelentőségteljes ember. Ahogy írja itt az ige, hogy nem vagy te jelentéktelen már a városok között, Betlehem. Az én életem akkor nyert értelmet, amikor bennem megszületett Jézus. Addig céltalanság volt benne. Lehet, hogy dolgokban sikereket érek el, de Jézus nélkül céltalanság, úttalanság, eredménytelenség. Jézus megszületett bennünk. Betlehem azt jelenti, hogy kenyérháza. Tökéletes. Azt jelenti, hogy kenyérháza, mert itt születik meg az élet kenyere. És így folytatódik az ige, 7. vers. Akkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Érdeklődött Heródes. Majd elküldte őt Betlehembe, őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Persze. Ő végezni akart Jézussal. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Észreveszed, hogy itt az ige azt mondja, hogy amikor megérkeztek, akkor bementek abba a házba, ahol a gyermek volt anyjával. Már nem az istállóban, hanem egy házban vannak. Valószínűleg, amikor megérkezett ez a csapat bölcs, akkor Jézus már másfél éves. Nem az a akkor született kisbaba, hanem valószínűleg már másfél éves. És amikor megjönnek, nézd meg, mit tesznek, imádják őt. Kit? Máriát? Nem. Nem mondanak üdvözlégy Máriát. Kit imádnak? Jézust. És hoznak neki ajándékot. Tudod, hogy te is hozhatsz ajándékot Jézusnak? Tamás, nekem nincs aranyam, tömjénem vagy mirhám. Nem is az ilyen ajándéknak örül Jézus elsősorban, hanem annak örül, hogyha odaadjuk magunkat neki. Neki mi vagyunk az ajándék. Emlékeztek, erről beszéltünk múlt héten. Így tekint ránk. Eljött ez a három bölcs, nevezzük most így őket, és hoztak aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat? Aranyat a királynak hoznak. Arany a király, a győztes királyoknak jár. Tömjén. A tömjént a papok használták füstölőként a templomban. Ez a papoknak járt. És hoztak mirhát, amit a temetésnél használtak a zsidók. A holttest megkenésére. Hoztak mirhát, a prófétának, aki az életét adja. Ő a király, ő a pap, és ő a próféta. Jézus mind a három egyben. De gondolkodtál már azon, hogy mit kezdett József és Mária az aranyjal, tömjénnel és a mirhával? Nekem néha van, hogy a gyerekek így megkérdeznek dolgokat. Így sose gondolkodtam. Apu, mit kezdett Mária és József az arany? Fogalmam nincs, nem is gondolkodtam. De nézzük a következő részt. Amikor miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Valószínűleg erre költötték el azt az ajándékot. Hogy elmenjenek Egyiptomba. Az az ajándék, amit hozott ez a csapatbölcs, volt a gondoskodás arról, hogy megmenekülhessenek. Ez egy elég érdekes helyzet, itt, amit itt látunk, ez a tervnek a része, ahogy mondja itt Máté, hogy ahogy a próféta megmondta előre, József, Mária és Jézus elmentek Egyiptomba. Mert a próféta szólt, hogy én Egyiptomból hívtam el a fiamat. Tudod, hogy Isten nem lepi meg semmi? Itt Heródes egy mészárlást fog tartani. Álmában szól az angyal Józsefnek, hogy meneküljenek el. Isten nem lepi meg semmi. Az életünk körülményei számára nem meglepőek. Ha valami történik, ő nem kap a fejéhez, hogy erre nem számítottam. Isten tervében benne van ez is. Isten tervében benne vannak ezek a próbák. Beleférnek, megengedi, és ő nincs pánikban. Hanem előre szólt Józsefhez és Máriához. Én annyira örülök annak, hogy Isten a mindenható Úr, hogy ő a kezében tartja az életemet. Számára nincsenek nehéz feladatok. Ő nem izzad meg, amikor valami nehéz helyzet van az én életemben. Én izzadok. Ő nem. Neki már van megoldása. És azt szeretné, hogy bízzak benne. Hogy őt keressem. Elvitte az ő fiát Egyiptomba. Tudod, minek a képe Egyiptom a Bibliában? A világ képe. Elvitte az ő fiát a világba, hogy kivegye őt a világból, ahogy mondja Jézus az ő főpapi imájában, hogy a világban vannak, de nem a világból valók, és utána, hogy kijön Jézus a világból, kimenekít minket is a világból. Ezt nem mondom el még egyszer, mert nem tudnám. De így folytatódik az ige, amikor Herodes látta, hogy a bölcsek túljárnak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, hogy megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy síratás és jajgatás, Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor elmenekült József, Mária és Jézus, a bölcsek nem mentek vissza Heródeshez, mert őket is figyelmeztette az angyal, Heródes nagyon mérges lett. És elküldte a katonáit, hogy Júda egész környékén öljék meg a gyermekeket, a fiú gyermekeket 2 évestől lefelé. A katonák járták a házakat sorban, ölték meg a fiú gyermekeket. Ha bejöttek volna hozzám, Barnabással végeztek volna. Ők 2 évesnél fiatalabb. El tudjuk ezt képzelni, hogy mi zajlott azon a környéken? Hogy milyen sírás volt, milyen gyász volt ott Rámában? Amikor karácsonyra gondolunk, mert ez ugye ez a karácsonyi történet, akkor azt szoktuk énekelni, hogy ó, csendes, és adunk egymásnak ajándékot, hogy békesség, ez elég hamis volt. Adunk egymásnak ajándékot, eszünk finom ételeket, karácsonyfát állítunk, földíszítjük, és úgy béke van otthon úgy általában. Itt megölték a 2 éves és azonnál fiatalabb gyermekeket. Van egy másik oldala is ennek a történetnek, amikor karácsonyra gondolunk. Azt énekeljük ugye a Mátéban van, hogy a földön békesség, az embereknek jó akarat. Itt meg volt egy mészárlás is. Itt volt egy nagy ára annak, hogy Jézus eljött. Jézus azt mondta, hogy én nem békét hozok a földre, hanem kardot. Így olvassuk a Márk vagy a Máté 10-ben, felolvasom nektek, Máté 10, 34. versétől. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szemben állítsam az embert apjával, leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embereknek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Én elhoztam a kardot. Elhoztam az elkülönülést. A szétválasztást. Ez fájdalommal jár, amiről itt Jézus beszél. Amikor elvesztünk valakit, elvesztünk egy barátot, elvesztünk valakit, mert bennünk megszületik Jézus. Te is átélted ezt? Amikor elkezdted követni az Urat, hogy voltak veszteségeink, megnyertük őt, de elvesztettünk barátokat, ahogy Tamás mondta. Mi megváltoztunk, kikerültek emberek az életünkből, lehet, hogy a családunk fordult ellenünk. Lehet, hogy elvesztettük a munkahelyünket, elvesztettük más emberek előtt a becsületünket. Ah, és így lemondanak rólunk. Ára volt annak, hogy mi Jézushoz jöttünk. Ahogy itt olvassuk, hogy megszületett Jézus, és meghaltak csecsemőkért. Egy fájdalom volt, elkülönülés. Jézus arról beszél, hogy el kell választódnia annak, ami istené, és ami nem istené. El kell választodni az életünkből a polyvának és a magnak. Jézussal nem csak a csendes éj jön el, hanem a viharos éj is. Amikor küzdelem van, amikor fájdalmat élünk át. Ő az, aki értünk odadott mindent. Ő kifizette a árat a bűneinkért, amit mi soha nem tudtunk volna. De Jézust követni, annak ára van. Ahogy itt mondja, hogyha valaki jobban szereti a saját családját, mint Jézust. Az nem lehet a tanítványom. Ezek azért kemény szavak. De itt látunk egy nagy titkot. Mert azt mondja, hogyha valaki ragaszkodik a saját életéhez, az elveszti azt. Viszont ha valaki feladja a saját életét, mit jelent ez? Halál. Ha valaki feladja a saját életét, az megtalálja azt. Ez a kereszténység paradoxonja. Minél jobban meghalsz önmagadnak, annál jobban élsz. Minél jobban élsz önmagadnak, és a saját terveidért, a saját céljaidért, a saját dolgaidért, annál kevésbé fogsz élni. Annál üresebb lesz az életed. Milyen paradoxon, nem? És mégis ez Isten igazsága. Ahogy eljött Jézus a mi életünkbe, annak ára van. Ahogy különválik a test a lélektől. Jézus azt mondta annak az asszonynak, akit paráznaságon kaptak, hogy menj, és ne vétkezz többé. Ne maradj meg abban, amiben eddig voltál. Változz meg. A test váljon külön, és ez fájdalmas, ezt nem akarjuk. Ki az, aki el akarja engedni a test dolgait? A testünk ragaszkodik hozzá, de erre hív az Úr. Van egy történet, amit már elmondtam nektek. A Krisztus után 200 körül volt egy század a római hadseregben, ahol sok katona megtért. 40 katona adta az életét Jézusnak, és Caligula császár, aki akkor uralkodott Rómában, felfigyelt arra, hogy a kereszténység terjed a hadosztályokban is, és kiadott egy parancsot, hogy mindenki boruljon le a császár előtt, és istenként imádja őt. És ez a század, ebben a században ez a 40 katona nem volt hajlandó erre. Mondták, hogy mi szolgáljuk a császárt. Ők hűséges katonák voltak, jobbak, mint bárki. És nem lehetett egy rossz órájuk katonaként, de nem imádták a császárt, mert az ő királyuk Jézus. És a császár annyira fölháborodott ezen, hogy fölküldte őket a hegyekbe, az egész századot, és ezt a 40 katonát oda helyezte egy befagyott tóra. Levetkőztetve, mezítelenül, és azt mondta, hogy addig itt lesztek, amíg meg nem tagadjátok Jézust, a királyotokat. Akkor ide jöhettek a tűzhöz melegedni. Akkor megmenekültök, de ha nem, ott haltok meg a jégen. És ez a 40 katona odaült mezítelenül, összebújtak, és együtt mondták, hogy 40 katona Jézusért, 40 katona Jézusért. És ahogy telt az idő, ahogy egyre jobban fáztak, csak énekeltek, hogy 40 katona Jézusért. És fizették az árát annak, hogy ők Jézushoz tartoznak. Annyira hideg volt, hogy az egyik katona végül felpattant, odaszaladt a társaihoz, és mondták, hogy én megtagadom ezt a Jézust, én nem bírom ezt tovább. És leült a tűzhöz melegenni, és elfogadták őt a társai. Ő, neki ez az ár már sok volt. De amikor meglátta az egyik katonatársa, aki ott ült a tűznél, hogy a többi 39 még ott van a jégen, és dalszöveget váltottak, 39 katona Jézusért, 39 katona Jézusért. Ő fölpattant, leszette a ruháját, és kiment a jégre. És azt mondta, hogy nem, 40 katona Jézusért, 40 katona Jézusért. Én azt gondolom, hogy mindannyian árat fizetünk azért, hogy Jézuséi vagyunk. A nagy árat kifizette ő helyettünk, de lesznek veszteségeink. És én azt szeretném újra mondani nektek, hogy ez az ár megéri. Lesz az életünkben halál, lesz az életünkben veszteség, de ezen keresztül lesznek megtérők is, akik látják, hogy mi állunk Jézusért. 40 katona Jézusért. Golgota vác Jézusért. Kifizetjük az árat? Kifizetjük. Megéri. Üdvösséget nyertünk. És ő az, aki odaadott értünk mindent, Jézus. A miénk ehhez képest apró pénz. Nagyon fájó néha. De fizessük ki az árat, mert megéri. Nagy gyász lesz Rámában, és nem tudnak megvigasztalódni. Ez az idézet Jeremiás könyvéből van, a 31. fejezetből. De a 32. és 33. fejezet Jeremiás könyvében a reménység fejezete. Lehet, hogy ismered ezeket a részeket. Nem itt ér véget a történet. Sőt, van is egy zsoltár, azt mondja, hogy ha valaki sírva viszi a magokat az aratásba, újongva fogja hozni a kévéket aratáskor. Amikor Herodes meghalt, És íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermekedet és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Észreveszed, hogy már negyedszer szól Isten álmában Józsefhez. Egy jó, ez egy tök jó szolgálat lenne bármelyikünknek, nem? Hogy az a szolgálatom, hogy aludjak. Isten szól hozzám. Négyszer, két fejezet alatt. Amikor meghalt Heródes, visszamentek Izrael földjére. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallott, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek. Hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, Názáretinek fogják őt nevezni. Hogyha ma valaki elmegy Názáretbe, kicsit hasonló érzése lehet, mint Betlehemben. Hogy mi különleges van ezen a helyen? Vannak olyan helyek a világon, van olyan hely Magyarországon is, hogyha megemlítjük, akkor mindenkiben ilyen gyanú ébredt, hogy ja, te onnan való vagy? Amikor megemlítették Nátánielnek, hogy Jézus Názáretből való, azt mondta, hogy hát bármi jó jöhet Názáretből. Mintha, mit tudom én, Borsodról beszélnénk. Bármi jól jöhet onnan. Elnézést azoktól, akik onnan. Ez nem én mondom, csak próbáltam mai nyelvre ültetni. Názáret egy semmi különös város. És itt telepedett le József és Mária Jézussal, mert őt Názáretinek kell nevezni, ahogy az ige előre megjövendölte. Nekem olyan vigasztaló ez, hogy a mi királyunk úgy döntött, hogy Betlehemben születik meg, úgy döntött, hogy ilyen felmenői lesznek, úgy döntött, hogy Názáretben nő föl, úgy döntött, hogy Jézus lesz a neve, és az utcában lehetett még vagy öt másik Jézus. Ha ezt a királyt látom, akkor rájövök, hogy én lehetek akárki. Jöhetek akárhonnan. Tehettem akármit, ő elfogad engem. Ő egy lett közülünk, közöttünk lakott. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Ez a János egy nagyon különleges fickó. Kim volt a pusztában, pontosan azon a helyen, ahol Izrael tartott most, egy lelki pusztaságban. 400 éve nem volt proféta már, és megjelent János, keresztelő János, az Úr profétája. Tevesző ruhát viselt, ami egy durva, egyszerű öltözék volt, nem túl kényelmes. A derekán nagy bőröv, a szájából szöcske lábak lógtak ki, és hirdette Isten igéjét, hogy térjetek meg, eljött a király. Ha jön egy király, akkor annak van egy hírnöke, aki előre kürtöl, hogy jön a király, készítsétek az utakat, készítsétek az életeteket, és most jön a királyok királya, és elküldte az ő hírnökét, keresztelő Jánost. És nézzétek meg az 5. vers, ekkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Eljöttek hozzá Jeruzsálemből, eljöttek Júdeából, hogy hallják őt. Ez az ember tekintélye szólt. Jézus úgy szólt róla, hogy nem született asszonytól nagyobb, mint keresztelő János. De olyan érdekes, hogy miután Jézus ezt mondja keresztelő Jánosról, a következő vers azt mondja, hogy a mennyek országában a legkisebb nagyobb nála. Tudod, mit jelent ez? Itt van egy ember, aki egy különleges ember, szolgálja az Urat, az életét odaadta Jézusnak. Micsoda tekintély, micsoda erő van az életében. De te, meg én, mi olyan dolgokat láthatunk, amit ő nem látott. Amikor keresztelő János börtönben volt, és remélte, hogy jön Jézus és megszabadítja őt, kicsit kezdtek összekuszálódni a dolgok, nem értette, hogy mi zajlik, kezdett homályosan látni, akkor nem értette, hogy te vagy a Messiás, tényleg te vagy az, akit vártunk. Mi már értjük. Mi már az ő országának része vagyunk. Tudjuk, hogy neki el kellett jönnie, mint szenvedő messiás, hogy utána eljöhessen, mint hódító király. Te, meg én, olyan dolgokat láthatunk, amiket nem értett Keresztelő János, amit nem látott így Mózes, amit nem fogott fel úgy Dávid. Előttünk a kép letisztult. Isten megengedte, hogy ezt mi értsük, és része legyünk ennek. Nem bámulatos, hogy mit mond Jézus ott? Itt van ez a Keresztelő János, akitől nagyobb nem született asszonytól, de a mennyek országában, Isten országában a legkisebb nagyobb nála. Lehet, hogy te vagy a legkisebb a cégnél. Te vagy a legjelentéktelenebb a családban. Az emberek szemében. De Isten előtt a helyed az fontosabb, mint Dávidé. Fontosabb, mint Mózesé. Fontosabb, mint Illésé. Illés tüzet hívott le az égből. Te viszont része vagy Isten országának. Te üdvösséget nyertél. Te láthatod őt, mint a feltámadt Krisztust. Milyen bámulatos ez. Jézusnál annyira megbecsültnek érezhetjük magunkat. Mi, akik amúgy egy jelentéktelen emberek vagyunk, ő bennünk él. Ezt mi megtapasztalhatjuk. Nem bámulatos? A lennyek országában a legkisebb nagyobb nála. Ez nekem tetszik. Ez jobb, mint tüzet lehívni az égből. Amikor pedig látta a farizeusok és szadduceusok közül sokan jöttek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Az úgy értett így a kedves szavakhoz ez a Keresztelő János. Biztos így megyünk mi is evangélizálni, igaz? Ó, ti viperák fajzatai, hadd mondjam el az evangéliumot. Amikor kijöttek a farizeusok és a szadduceusok, a farizeusok ilyen törvénykező, a törvény minden betűjét rigolyásan betartó, önigazult, büszke emberek voltak. Jöttek a szadduceusok, ezek az intellektuális, semmiben nem hiszek emberek, akik nem hittek a természet felettiben. Meglátta őket keresztelően, és mondta, hogy ó, ti viperák fajzatai. De nem hiszem, hogy úgy mondta, hogy károsztassa őket. Hanem elcsodálkozott, hogy ki figyelmez titeket, miért jöttetek ide? Mi hozott titeket hozzám? Valóban elgondolkodtatva őket, hogy önigazultan jöttetek, mint Ábrahám fiai, akinek nincs megtérésre okuk. És ne gondoljátok ezt, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra se vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Jézus, amikor eljön, akkor Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Szentlélekkel, erővel és tűzzel, ami megtisztít. Én azt veszem észre, hogy vannak olyan tesók, akik vannak olyan gondolkodás, amit tanítanak Istenről, hogy megszomjazik az ember arra, hogy ezt az erőt megtapasztalja, a Szentlélek erejét, ami egy jó dolog. De nem feltétlenül tesznek szomjassá arra a tisztaságra, amit Isten el tud végezni az életünkben. Ő, amikor megkeresztel, akkor Szentlélekkel, erővel és tisztasággal keresztel. A Szentlélek ereje ott van az életünkben, de ő elhozza a tisztítást is. Ő megtisztít minket, ahogy az előbb mondtunk. Dolgoknak meg kell halnia. Van egy másik varázsló az igében, ugye beszéltünk a varázslókról, úgy hívják, hogy Simon. Az Abcselben olvasunk róla, az Abcsel 8-ban, amikor eljött Péter és János Samáriába, és kézrátétel által adatott a Szentlélek hívőknek, Simon mágus figyelte őket, és azt mondta, hogy ez aztán a trükk, ami kell nekem. Bámulatos, ez tök jó, ezt én is szeretném tudni megcsinálni. És oda ment Péterhez, és azt mondja, hogy mennyibe kerül ez a trükk? Megveszem. És Péter látta ennek az embernek a szívét, és megfette, hogy ó, te, aki keserűség és gonoszság rabságába estél, térj meg ebből. Aki csak vágyott erre a trükkre, erre az erőre, de a tisztaságra nem. Én azt gondolom, hogy ma is kétféle bölcs ember van. Vannak olyan bölcsek, akik okos bölcsek, mint az a napkeleti bölcsek, eljöttek Jézushoz, hogy imádják őt, nem azért, hogy kapjanak tőle valamit. És vannak olyan bölcsek, ez, ugyanaz a szó, varázslók, akik eljöttek, hogy mert nekik kellett valami Jézustól, kell nekik az erő, kell nekik a trükk, kell nekik a látványosság, hogy fölfigyeljenek az ő életükre, ezért jönnek Jézushoz. Amikor Jézus megkeresztel, akkor Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Jézus munkája az, hogy megtisztítja az életünket, hogy a szívünk az nem marad koszos. Ó, mennyit kell dolgozni rajtam. De ő az, aki nem hagy engem úgy. Nem hagy engem úgy. Megtisztítja a vágyaimat, a motivációimat, a kapcsolataimat, elkéri tőlem a dolgaimat, hogy rendbe rakja. A Krisztussal való járás bizonyítéka a megváltozott élet. Azt mondta a farizeusoknak, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ha valaki megtér, nem maradhat ugyanaz az ember. Nem lehetséges. Lehet, hogy a változások lassan jönnek, de eljönnek. Mert a megtéréssel gyümölcsök járnak. Amikor eljön Jézus, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Jobb Jézussal nem vitatkozni. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és újra száll, és hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Máté úgy mutatja be nekünk Jézus, mint a királyt, akinek látjuk a felmenőit, látjuk a születését, látjuk, hogy hódolnak neki, látjuk, hogy valaki elutasítja, látjuk az alázatát, hogy Názáretben születik meg, és látjuk a megkeresztelkedését. Tudjátok, ki, mi volt ez a megkeresztelkedés? Nem olyan, mint a mostani, hanem megkeresztelkedtek, hogy hátrahagyják a bűneiket. Ez a bűnből való megtérés keressége volt. És Jézusnak semmi bűne nem volt, de mégis eljött Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen. Megkeresztelkedett a bűnösök között, hogy ott legyen, ahol én vagyok. Ebben a jelenetben látjuk a Szent Háromságot. Nézd meg, itt van a fiú, akire rászáll a lélek, és hang hallatszik a mennyből, ahogy az atya mondja: te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. A Szent Háromság. Gondolkodtál már azon, hogy miért fontos a Szent Háromság? Lehet, hogy ezen csak én gondolkodom. De ahogy kinyitjuk a Bibliánkat, első lap, kezdetben teremtette Isten mennyet és a földet, ott a héber az Elohim szót használja. Ami úgy fordítunk, hogy Úr, vagy Isten. Ez a szó héberül, Elohim, ez többes számba van. Van egy egyes számú formája, az El. Van egy többes számú formája, ami azt jelenti, hogy kettő, ez az Eli, és van egy olyan, ami Elohim, az, ami azt jelenti, hogy három vagy több. Kezdetben teremtette Isten három vagy több a mennyet és a földet. Az Ószövetség tele van elhintett részekkel, ami rámutat a Szent Háromságra. Ahogy olvasod az igét, 5 Mózes 6, ott van az a rész, amit úgy neveznek a zsidók, hogy Sema. Ami a legfontosabb alaptanítása az igének, hogy egy Isten van, őt imád. De ez a szó, ami ott van, hogy egy, ez a szó az az ekád, héberül, ami azt jelenti, hogy több dolog együtt, több dolog egységben. Van a héberben egy olyan szó, ami az egyre vonatkozik, szám szerint, kizárólagosan azt jelenti, hogy egy, de azt nem ezt használja ott az ige, hanem az, hogy ekád. Ahogy én mondanám ránk, hogy mi egyek vagyunk, úgy mondja ott az ige, hogy egy az Isten. És sorban vannak ilyen képek az Ószövetségben, és itt látjuk az Újszövetségben először tisztán a Szent Háromságot együtt. Hát Tamás, köszi, de ez miért olyan fontos? Elmondom, hogy miért olyan fontos, hogy miért fontos ez nekem. hogy mit, miért építi az én életemet, elmondom, hát ha neked is az. Azt látom az igéből, hogy így a Szent Háromság között bámulatos kapcsolat van. Mielőtt Isten megteremtette volna a Földet, létrejött volna az, amiben most járunk, elindult volna az idő. Ők már együtt voltak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nem volt kezdetük. Ő Isten. Az Atya szerette a Fiút. A Fiú szerette az Atyát. A Lélek szolgálta az Atyát és a Fiút. És egy bámulatos kapcsolat volt közöttük. Szeretet, tisztelet. Ők jól megvoltak, élvezték egymást, örömteliek voltak. Nem szenvedtek szükséget. És ebből azt látom, ami számomra nagyon vigasztaló, hogy Istennek nincs szüksége rám. Tamás, ebben mi vigasztaló van? Én nem kellek Istennek. Ha belegondolsz, ez nagyon vigasztaló. Én nem kellek neki. Nem kellek ahhoz neki, hogy egy hiányát pótoljam. Nem kellek ahhoz neki, hogy ő boldog legyen. Ő jól megvan nélkülem is. Ő egy megelégedett, tökéletesen örömteli Isten, mielőtt a Föld lett volna. És most is az. Neki nincs rossz napja, nincs leverve. Az ő öröme állandó. De azt is tud emellett, és így fogod érteni jól, hogy Isten halálosan szeret minket, szó szerint. Nem kellek neki, de szeret engem. Ennek így van igazán értelme. Ő odaadta értem az ő fiát, hogy én vele lehessek. De nem függ tőlem. Nem kellek neki. De ő vágyik rám. A szeretet néha az emberben elég furcsa tud lenni. Amikor a szeretet követel. A szeretet manipulál. Mikor jössz? Hová mész? Kivel voltál? Miért nem velem vagy? Isten szeretete nem ilyen. Néha a mi szeretetünk ilyen kifordultá tud válni. Isten, én nem kellek neked, nem? De szeretsz engem? Igen. És vágysz rám? Nagyon. Isten szeretete nem követel, nem manipulál, nem tesz rabbá, nem nyomorít meg minket, hanem Isten szeretete szabaddá tesz. Isten szeretete az olyan kapcsolatot jelent számunkra, ahol nem rabként érezzük magunkat, ahol nem leterhelve érezzük magunkat, ahol tudom, hogy nem kellek Istennek, de az övé lehetek. Ez az egészséges szeretet. Ez az, amikor megpihenhetünk Isten szeretetében. Sokunknak van olyan képe Istenről, hogy Isten így aggódik, hogy remélem túljutsz ezen a próbán, és eljutsz amennyig. Hú, mi lesz most? Szedd már össze magad, csinálj jól, dönts jól. Mintha Isten függne tőlünk. Ő jól van, köszönjük szépen, örömteljen. És ezt szeretné megosztani velünk. Nekem erről szól a Szent Háromság. Erre emlékeztet engem. Ő nem fog senkitől és semmitől. Ő teljesen önálló. A Máté 11-ben mondja, ez az Isten nekünk. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Akik megfáradtatok, vagy megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Van valaki, aki téged nagyon szeret. Így. Ő nem fárad el tőled. Nem un meg téged. Nem akad ki rajtad. Pont emiatt, hogy ő ilyen. Ő nem függ tőlünk, viszont szeret minket. Én remélem, hogy szól a szívedhez ez a szeretet most. hogy látod ezt a fajta szeretetet. Mert ha minél jobban megismered ezt a szeretetet Istentől, akkor el fogsz tudni jönni hozzá úgy, mint azok a bölcsek, hogy jössz és csak imádod őt. Nem azért, hogy valamit kapj tőle, hanem azért, aki ő. Lehet, hogy Istennek át kell írnia a mi gondolkodásunkat erről a szeretetről. Hogy mi is így tudjunk szeretni másokat. Nem rabbá téve őket, hanem szabaddá. Amikor úgy van ott velünk valaki, hogy az ajtó nyitva áll. Emlékeztek a tékozló fiú történetére? Hogy ez az apa mennyire szerette a fiát, de amikor a fia el akart menni, akkor nem láncolta magához a szeretetével, hanem azt mondta, hogy elmehetsz. De az én ajtóm mindig nyitva áll előtted. Ez az apukánk szeretete. És nem azt tartott, hogy ránk zárja az ajtót, hanem hogy nem akarunk tőle elmenni. Hogy hova máshova mennénk? Te nálad vannak az életbeszédei. Ismerd meg ezt a szeretetet még jobban. Kérd, hogy ismertesse meg veled. Mert akkor te is úgy fogsz szeretni embereket, hogy szabaddá teszed őket ezzel. Hogy úgy szereted, hogy független a cselekedeteiktől, a mondataiktól, hogy hogyan viszonyulnak hozzád. Mert az, a mi apukánk szeretete az nem feltételekhez kötött. És akkor ez a szeretet vonzani fog embereket hozzánk. Ahogy mondja a próféta, hogy ő a szeretet kötelékével von minket magához, nem láncaival. Egyszerűen vonz minket a szeretetével ez az Isten, aki ennyire szeret. Uram, tegyél minket ilyen emberekké. Uram, engedd, hogy ezt a szeretetet megismerjük jobban. Köszönjük, hogy te ilyen király vagy, Uram. Hogy nem palotába születtél, nem királyi hintóval közlekedtél, Uram, hanem láttuk a szolgakirályunkat, a királyok királyát, minden dicsőségre méltó királyt, és mégis Názáretben nőttél fel, Betlehemben születtél, megkeresztelkedtél a bűnösök között, hogy ott legyél velünk, Uram, és milyen áldás ez nekünk, Uram, megismerni ezt a királyt, akinél nincs nagyobb, aki örökkön-örökké uralkodik. Most látszólag sok versenytársad van, akik uralkodni akarnak, de a végén elhullik mind. És megmaradsz te. Mert a te uralmad az örökkén örökre szól. A te trónod megáll. És Uram, mi azért jövünk hozzád, hogy hódoljunk neked, hogy imádjunk téged. Azt is köszönjük, amit értünk tettél, de Uram, imádkozunk, hogy tegyél képessé minket azért imádni téged, aki vagy. Hogy amikor látszólag nem látjuk, hogy dolgokat tennél az életünkben, amit várnánk, hogy tegyél. Amikor nem értjük, hogy mi zajlik, akkor is hódolhassunk neked, mert te akkor is méltó vagy rá. Méltó a bárány, hogy ővé legyen a tisztesség, a hatalom és áldás. A megöletett bárány, aki értünk adtad véret. Uram, köszönjük ezt a lenyűgöző szeretetet, Uram. Imádkozunk, hogy segíts a mi szeretetünknek változni. Hogy ilyen legyen, mint a tiéd. Ahogy te szeretsz minket, mi is úgy szeressünk másokat. És én imádkozom olyan tesókért, imádkozom magamért is, hogy Uram, hogyha nem így gondolkodunk rólad, nem ez az Isten képünk, akkor formáld át, hogy abba az Istenbe higgyünk, aki te vagy. És úgy fogadjuk a szeretetedet, ahogy te szeretsz minket. Nem rabbá téve, nem manipulálva, nem nyomás alá helyezve, hanem magadhoz hívsz, hogy felfrissíts, hogy a te igádat ránk tedd, ami könnyű és gyönyörűséges. Én sokszor nem így gondolkodom a kereszténységről, Uram. Néha azon töprengek, hogy milyen ára van annak, de Uram, bámulatos, hogy mennyire megéri ez, hogy veled járhatunk, hogy tiéd lehetünk, Uram. Emlékeztes erre újra és újra, Jézus, kérünk téged. És imádkozunk, hogy áld meg a közösségünket, áld meg a beszélgetéseinket, Uram. Köszönjük, hogy együtt lehetünk testvérként, és imádkozom azért, hogy használj minket egymás életében, Uram. Ahogy vas formálja a vasat, ember formálja embertársát. Ahogy beszélgetünk, te adj szavakat a szánkba, te adj igét a nyelvünkre, hogy helyi mondott igével segítsük egymást, Uram. Hogy legyünk vigasztalóak, legyünk szeretetteljesek. Ahogy Tibi mondta, hogy gyümölcsök lehessenek az életünkben, és ebből más is kamatozzon. Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Ámen. Isten áldjon titeket! Maradjatok, ameddig csak szeretnétek. Ha valaki szeretne imád kérni, kérek, gyertek erőre!